Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádiózást mindenkinek, péntek van, jövünk világra, Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, oktatás, nevelés, technológia és sok-sok pénz, ugye, a jövünk világában.
Pontosan, analógból digitális világ, köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye az edtech világról fogunk most egy picit beszélgetni. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az utóbbi években azok a történések, azok a globális történések hogyan befolyásolták a világ. Egyre fontosabbá vált így is az utóbbi évtizedekben az, hogy a lemaradó területek is ugyanolyan oktatási feltételekhez jussanak, mint a fejlett országokban a fiatal, úgymond tanulni vágyó emberek, vagy azok a középkorú, vagy további generációk, akik szintén szeretnék továbbfejleszteni magukat. Ennek ugye alapfeltétele volt az, hogy legyen olyan internet lefedettség, olyan kiépített hálózat, amin keresztül mondjuk egy digitális oktatást Európából, Amerikából, Ázsiából, mondjuk Afrikában is meg lehet valósítani. Ebben rengeteg lépés történt az utóbbi időben. Hoztam is számokat, hogy például a COVID-19, anno, még amikor ugye elindult, és a következő másfél-két évben, ugye, ami már a hátunk mögött van, a globális edukációt hogyan befolyásolta, mennyi diákot érintett. Van egy nagyon friss kimutatás, ez az UNESCO-nak a kimutatása, hogy több mint 990 millió tanulót, tehát azért nem mondok diákot, tanulót érintett a COVID negatívan. Ez egy 21 februári adat, azért mondom, hogy friss, mert ugye idei adatokról még nem nagyon tudunk beszélni, és a lényege ennek a kimutatásnak maga a számszerűség, tehát 50% ennek a 990 millió embernek nem rendelkezett komputerrel, vagy olyan eszközzel, amivel ő ehhez a úgymond digitális oktatási világhoz hozzáférhetne.
Tehát a mentőcsónakba nem tudtak beszállni.
Nem tudtak beszállni a mentőcsónakba, tehát azok a diákok, akik ugye analóg módon bejártak az iskolába és tanultak, nekik nem volt semmilyen alternatíva azon kívül, hogy magukat a könyveket, vagy azokat a nyomtatott dokumentumokat tudták vizsgálni, tanulni.
Ez fél milliárd, akkor nagyjából
fél milliárd ember.
Az is döbbentes, amit átküldtél, hogy mekkora lett a lemaradás, tehát éppen emiatt, hogy nem tudom, 10%, ez is egy friss felmérés, 10% nem értette a szöveget, nem tudom, milyen életkorban, a COVID előtt, most ez 60-70% is lett. Ugyanott a lemaradó térségekben, igen, tehát ez egy óriási
pontosan
handicap.
Pontosan is. Ugye a lemaradásnak van egy másik oldala is, tehát ugye az okozat, hogy miért is maradtak le. 56 millió diák nem eszközzel nem rendelkezett, hanem egyszerűen nem rendelkezett hozzáféréssel, tehát internet hálózati hozzáféréssel, ugye mert vannak azok a központosított tanítási egységek, hogyha bemegy a diák, nem egy COVID alatt, nincs senki otthon számítógépe, vagy saját laptopja hordozható eszköze, akkor bemegy az iskolába, és ott az ottani eszközön hozzáfér ugye a digitális világhoz. Ez 56 millió embert érintett. Kimondhatjuk azért, hogy valószínűleg ezek 25 év alatti emberek, tehát így még sarkallatosabb ugye ez a szám. Viszont hoztam olyan adatokat is, hogy hogyan alakult az a része a világnak az e-learning trendek, tehát hogy melyek azok az országok, akik viszont hihetetlen módon tudtak adaptálódni ebben az időszakban. Ezt a listát vezeti India. Tehát itt a oktatásnak több mint 53%-a elérhető már e-learning platformokon. Őket követi Kína, Malajzia, és érdekes módon ott van 38%-kal Románia. Ezek nemzetközi kimutatások. Én azt gondolom, hogy akik ezeket készítették, valószínűleg olyan adatbázisokból dolgozhattak, és most hozzátenném, ami elérhető. Tehát nagyon sok országban valószínűleg nem mérik még ezeket a dolgokat. De a lényeg az, hogy maguk azok az eszközök, amit az edtech, tehát az oktatási technológiák jelentenek, azok növelhetik a produktivitást, növelhetik az elkötelezettséget a tanulás iránt. Nagyon sok olyan technikát, technológiát vezetnek be ezek a többségében startup cégek, vagy új irányzatok, amik játékosan mutatják be a feladatokat, és játékosan tanítják meg a legfiatalabbakat, és közösségeket teremtenek olyan világok között, amik mondjuk csak egyetemeken, hallgatói közösségekben valósultak meg eddig, de mivel az ember egy olyan teremtmény, aki valószínűleg állandó örök tanulásra van ítélve, hogy a történelmünkből ezt ki tudjuk olvasni, valószínűleg a mesterséges intelligencia lesz az áttörés, ami teljes mértékben forradalmasítani fogja az oktatási rendszereinket, valamint ugye a machine learning, tehát amikor mi megtanulunk egy mondjuk úgy, hogy kompetencia készletet, és azt elkezdjük használni, ott már nem csak a saját tudásunkra fogunk támaszkodni, hanem a mesterséges intelligencia kiegészítő tudáshalmazára is, meg azoknak a eszközöknek, gépeknek, technológiáknak a monotonitást tűrő képességére és egyéb olyan tulajdonságaira, ami az embernek mondjuk úgy, hogy nem megy annyira, vagy a komfortzónán kívül. Köszönöm a kiegészítést. Igen.
Szóval azért az is látszik, hogy ez a két év, ez iszonyan szétszaggatta a mezőnyt. Ugye? Ez is látszik, hogy jó, hogy hoztad mind a kettőt. Tehát van, ahol nagy ugrás, ez jó, mert pont a fintech műsorban Marci és az indiai, meg a brazília példát hozta itt a Nemzeti Bank képviselő. Mindegy, hogy micsoda világrészek, országok törnek előre teljesen izgalmas módon, ugyanakkor meg hogy szakadnak le ott, ahol lehet, hogy már van internet, de nincs gép, vagy van gép, de nincs internet, vagy van adat, és nem lehet mérni, mert ez a te kedvenc adattengered, meg adattavad, hogy ez is benne van ebben a felmérésben, vagy anyagban, hogy hiába van adat, hogyha még nem mérjük vissza, a fogalmunk sincs, mi történt. Amit megmérnek, az meg tragikus. Aki leszakadt eddig, az most még sokkal hátrébb van.
Pontosan, és itt jönnek bele azok a transformációs folyamatok, vagy technológiák, adatintegrációs folyamatok, és ahogy mondtad, már másfél éve beszélgettünk először, vagy két éve az adattavakról, adattavak jelentőségéről. Nagyon sok EdTech cég azzal a problémával küzd, hogy begyűjti az adatokat, tehát a felhasználóink keresztül
ott van a bőség,
csak nem tudja jól tárolni, strukturálni, elemezni, és nem tud belőle következtetéseket levonni. Ugye itt jön be maga a mesterséges intelligenciának a fontossága, hogy egyedi mesterséges intelligencia algoritmusokat fejlesztenek külső cégek ezeknek az EdTech cégeknek, annak érdekében, hogy ők a begyűjtött adatokból optimalizálni tudják az oktatási formájukat, a felületüket, magát a felhasználói útvonalat. Ugye a legfontosabb, hogy itt, ha egy diák nem szereti azt a felületet, akkor nem fogja használni. Bármennyire is ráerőltetik, a mai világnak ezek a trendjei.
Ezekkel a játékosság, a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, ugye, tehát ezek csak, ez meg mind pénzbe kerül.
Pontosan, pénzbe kerül, energiába kerül.
És a kezdő fiatal EdTech cégeknek, startupoknak meg ekkora pénze nincs még akkor sem, csak bocsánat, ezt lelövő, ez a 21 milliárd dollárnyi kockázati befektetés, ugye, 21-ben, ez 1500 finanszírozási körben, csak EdTech témakörben. Igen. Tulajdonképpen. Tehát igen, oktatás, nevelés, edukáció.
Van olyan kockázati tőke alap a világon, ami kifejezetten csak EdTech cégekbe fektet, és mondjuk úgy, hogy inkább üzleti angyal jelleggel, mert a hozzáadott értéket, a társadalmi értéket nézi ebben, természetesen a hasznot is, a hosszú távú hasznot, de több olyan tőkepiaci alappal rendelkezik már, amiből bőven meg tudja finanszírozni azt, hogy maga az EdTech platformja vagy portfóliója az ne két év alatt váljon nyereségessé, hanem tényleg azokkal a problémákkal foglalkozzon, amik hosszú távon a lemaradó térségekben olyan hatást tudnak elérni, amivel igenis ezt a lemaradást, ami most még nagyobb lemaradás, nagyon gyorsan vissza tudjuk húzni, vagy föl tudjuk húzni, sőt, azokon a területeken, ahol olyan alapokra építkezünk, hogy igazából nincsenek alapok, lehet, hogy még gyorsabb is lesz az átállás, mert nem kell átállni. Tehát, hogy ez lesz az alapvetés, míg mondjuk Európában, az intézményesített rendszerekben azért nagyon nehéz bevezetni.
Lépcsőfokról lépcsőfokra, míg ahol átugranak 3-4-et, ezért volt jó példa India, meg Brazília, ugyanott tartanak hamarosan, mint azok az országok, akik már 150 éve gyakorolják.
Sőt, ugye a legtöbb esetben turizmusban is erről beszélünk, hogy azért nehéz digitalizálni, mert az alapokat alapjaiban kell megváltoztatni, és ez nagyon drága. Tehát nem dobja ki azt a 4 éves fejlesztését, amiből beleölt több milliárd, vagy több 10 millió, több 100 millió forintot Magyarországon sem, mert azt mondja, hogy hát akkor az egy úgymond elvesztegetett időszak, kidobott pénz, és maga a fundamentum az meg majd tehát hogyha bevizetjük a technológiát, az sem rögtön kezd el megtérülni. Tehát nem mindegy az, hogy mint a ilyen zöldmezős építkezésnél le kell lebontani azt a házat, és el kell onnan szállítani, vagy egyszerűen
minuszról kell indulni, vagy
fehér
nulláról.
Papírra írunk. Hozok egy nagyon érdekes kimutatást. Ez azért fontos számomra, mert egy picit azért támaszuk alá, hogy miért is fontos az oktatás minőségének a javítása, meg miért is fontos az, hogy ez globális szinten terjedjen el, és hozzáférhetővé váljon. Amerikában hoztam egy munkanélküliségi kimutatást, annak vonatkozásában, hogy kinek milyen végzettsége van. És a különböző végzettségű kategóriák közül, akiknek professional degree-je van, tehát olyan diplomája, akár mesterdiplomája, amivel mondjuk a legmagasabb jövedelmezőségű és legnehezebb kritériumokat teljesítő tanfolyamokat végezték el, ott összesen 1,5% a munkanélkülieknek az aránya. Viszont akinek nincsen még középiskolai érettségie sem, ott 5,6. Oké. Okay. Pici számok, de azért egy 350 milliós országban ezek nem kicsi számok, meg az arányok. Az arányok nagyon-nagyon megmutatják azt, hogy miért érdemes tényleg bevonni azokat az embereket az oktatásba, akik eddig csak kiegészítő vagy kisegítő munkákat tudtak végezni, ugyanis a digitalizáció miatt meg fognak szűnni a munkahelyeknek bizonyos szegmensei, és hogyha nem képzik magukat, és nem tudnak a digitális világhoz csatlakozni, és nem tanulják meg, hogy azt hogyan kell használni, akkor egyszerűen nem fognak munkát találni maguknak, ami megint kontraproduktívá teszi azokat a lépéseket, amiket szeretnénk ugye elérni.
Csak egy dolog, aztán folytasd, hogy pont most láttam valamelyik heti lapban egy érdekes kimutatást arról, hogy különböző országban mennyien maradnak ki az oktatásból, tehát akik kihullanak, idő előtt hullanak ki, ez a korai elhagyás. És Magyarország nem áll jól, de nagyon meglepő volt, szerintem Németországgal vagyunk talán egy szinten, ott is nagyon nagy, nem akarok butaságot mondani, de jó néhány százalék lehet, hogy talán 10. Ez ugye óriási szám, mert most arról beszélsz, aki benne van a rendszerben, és akkor még ott van az a halmaz is, nem elhanyagolható, akik nem más halmazban tűnnek föl, ők már kihullottak az oktatásból, és rájuk ugyanez vonatkozna, hogyha nincsen technológiai készségük, meg lehetőségük, akkor esélyük sincsen semmire.
Pontosan, és ugye jönnek be olyan új trendek, amikhez viszont nem is az alapokat kell letennünk, hanem igenis nem a fogyasztói, ugye a turizmus mindig a fogyasztói kultúrára beszélünk, hanem maga az emberi indítatása, a célrendszere egy mai fiatalnak, egy 17-18-20 éves embernek, valószínűleg alapjaiban tér el a 40-50 éves emberekétől, sőt már az én 32 évemmel is valószínűleg kiüregedett vagyok olyan tekintetben, hogy hogyan is keresek hivatást a világban. Pont erről beszélgettem egy barátommal, hogy ameddig nekünk gyerekkorunkban, ha kitettük ide az asztalra, hogy mennyi lehetőségünk van, milyen irányokat választhatunk, és hol képzeljük el a jövőnket, addig most a mai fiataloknak, a fejlettebb országokban még inkább igaz, hogy igazából egy óriási terepasztalról válogathatnak.
Neked 100-as pázid volt, nekik meg 1000-es van.
10-es
van, igen.
Igen, tehát ők eldönthetik azt, hogy melyik országban, hogyan, ott is el tudják azt a munkát végezni, melyik kultúra szimpatikus nekik. Ha még nem választották ki, akkor gyorsan elmegyünk, utazunk egy évet, és megnézzük, hogy melyik szimpatikus. Tehát nálunk azért ez nem így volt feltétlenül.
A világ nagy része most sincs így, tehát pontosan. A leszakadókról beszéltünk, tehát itt világos, hogy
tehát egy óriási orlónyílás alakult ki, viszont a tudás transfer, hogyha belegondolunk, és most beszéljünk mondjuk Baliról, ahol én is digitális nomádkodtam egy kicsit, ott azért a tudás transfer óriási. Tehát amikor te találkozol egy közösségben programozóval, webdesignerrel, kreatív szövegíróval, íróval, fotóssal, videós tartalomgyártóval, bölcsésszel, egy báron vagy éttermen belül, ami kifejezetten digitális nomádoknak van létrehozva, és még olyan platformjuk is van, hogy a freelance munkákat te fölveheted kintről, tehát van egy platform, ahol a világon mindenhonnan érkeznek be az elvégzendő feladatok.
Az igények.
Kvótákkal, tehát mennyit tudnak érte fizetni óradíj alapon vagy projekt alapon, és arra te tudsz licitálni, hogy azt mondod, hogy oké, $4,000 fizetnek érte, de én 3,000-ért elvégzem, és nem 2 hét alatt, hanem 1 hét alatt, mert pont nincs semmi dolgom. És abból $3,000-ból Balin pont 3 hónapig nagyon jól elél az ember. Na ez azért mondjuk úgy, hogy eléggé csábító ajánlat, főleg a fiataloknak, hogy egy eszközön keresztül elérik a világot, pénzt tudnak keresni, akár még tanulni is tudnak, mert ez nagyon sok esetben még egyetemisták, tehát a, mondjuk a mesterdiplomájukat végzik, de levelezőn vagy online kurzuson, és a világból sokkal többet tapasztalnak meg.
Igen, ez megint azokra vonatkozik, akik már egyszer oda eljutottak, pénzük volt, nyelvet tudtak, és volt egy alapjuk, ahonnan tudnak dobbantani. Az is izgalmas, most behoztad az edtech cégeket, igen, meg trendeket ide a világból, azért a fintechről, insurtechről, turizmusban dolgozó technológia, rengeteget beszélünk, ugye? Igen. De az edtech az egy sokkal mostohább terület, nem? Már ami a közbeszédet illeti.
Ez egy mostoha terület.
Pedig hát itt láthatóan nagyon sok ilyen startup van, és nagyon sok pénzt vonzanak be. Tehát egy feltörekvő terület.
Ugye azok a mamut, vagy mondjuk úgy, hogy óriás dinoszaurusz rendszerek, amik tényleg központosítottan működnek, klasszikus oktatási tantervel működnek, félnek bevezetni az innovációt, nem hisznek abban, hogy forradalmasítani kell ezt, tehát nem a gyors átvezetésben hisznek, hanem a lassúban. Az ilyen dolgokat lassan nem tudod bevezetni, mert mire bevezeted lassan, addigra már rég irrelevánssá válik, és bevezethetsz egymást. Például ugyanilyen terület a STEM, ugye a tudomány, a technológia, a mérnöki és matematikai tanulmányok vagy tudományoknak a területe, amit nagyon sok helyen már egybe tanítanak, ugye? Nekem, hogyha travel techről beszélünk, ugye van a space tech, tehát ugye az űrtechnológiák, de az a travel techhez eléggé kapcsolható, mivel a jövő utazása úgymond 2050-re, tehát ezek a víziók, az, hogy az emberek, akik már százszor voltak a Maldív-szigeteken, meg a világ legszebb helyein, azok már a Holdra fognak menni, vagy ha lehet majd a Marsra. Távolinak tűnik, de mégsem annyira az. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ezek az óriás cégek, amik kinőttek pár év alatt a Földből, hogyan jutottak el, hogyan jutnak el, ugye most fognak menni újra a Holdra, épületeket fognak felhúzni ott, központot hoznak létre. Ez maga a jövő. De ahhoz, hogy a világ ne egy szétszabdalt, mondjuk úgy, hogy Nokedli példát szoktam hozni erre, hogy van egy nagy egészünk, és amikor elkezdjük a Nokedlit szagadni, nagyon sok pici egységre szakad. És ez a pici egység önmagában is értelmezhető, meg hogyha összegyúrjuk, akkor egyben is értelmezhető. Valószínűleg, hogyha a világot ennyire mondjuk úgy, hogy pórusokra szaggatjuk, akkor a társadalmak, azok a közösségek idővel nem fognak tudni egymáshoz csatlakozni, ami ugye elhidegüléshez vezet, és a tudástranszfer megáll. Ugye a kultúráknak a tudástranszfere volt a világon mindig is a legfontosabb, tehát az utazás, a turizmus, az ezért indult el, hogy megosztjuk egymással azokat a különlegességeinket országként, emberként, társadalomként, kultúráként, vallásként, ami a másiknál nincs, vagy másmilyen formában, hogy tanuljunk egymástól. Itt olyan adathalmazok, adatbázisok jönnek létre az online térben, amihez, hogyha nincsen hozzáférésed, akkor egy életre lemaradsz. És ez nem azt jelenti, hogy 3 év alatt maradsz le tudsz maradni 2 hónap alatt is, hogyha nem veszed fel a fonalat.
Ez az elhidegülés szó, ez most időszerű, csak úgy beleragadt a fülembe. Köszönöm szépen, ez izgalmas volt, nagyon a 7 legnépszerűbb edtech trend 2022-ben. Érdemes ezt olvasgatni, megnézegetni, azt hiszem oktatóknak is, pedagógusoknak, szülőknek is.
Mindenképpen. Az a lényeg, hogy tájékozódjunk, és kezdjük el használni azokat a felületeket, amik szimpatikusak, veszteni nem veszhetünk vele.
Rasztos Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, jövő héten Turizmus Világa, találkozunk, köszönöm.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Jövőnk Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.